műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Napjainkban már nincs szükség arra, hogy nyomtatott újságban keresgéljük ki, hogy milyen filmeket fognak sugározni a tévében, ahogyan arra sem, hogy az interneten rákeressünk egy virtuális program újságra. Sőt, ha jobban belegondolunk, talán kábel TV előfizetésre sem lenne szükségünk, hiszen az online térben mindent meg lehet találni. Egyes tévécsatornák is feltöltik utólag a saját készítésű tartalmaikat a közösségi médiába, vagy valamilyen videó megosztó felületre. Arról nem is beszélve, hogy az internet tárháza rengeteg filmnézési lehetőséget kínál. Ez egyrészt kényelmessé teszi az audiovizuális tartalom fogyasztását, másrészt viszont megvan annak a veszélye, hogy a néző megszokja a gyorsan váltakozó, de igénytelen tartalmakat. Témánk a film a videó megosztó szolgáltatások árnyékában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szenner Szilárd, doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Szilárd, köszönjük, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a mikrofonok előtt.
Szia Szilárd, köszönöm, hogy itt lehetek ismét veletek, és egy ilyen izgalmas témát boncolgathatunk tovább.
Elsősorban arra kérnélek, hogy elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt héten.
Múlt héten a mozizás kezdetéről beszélgettünk, ugye leginkább, hogy hogyan is kezdődött a filmkészítés, melyek voltak az első kamerák, kik voltak ennek igazából a megalkotói, feltalálói, és hogy indult el egy egykori biliárteremből az első mozi, addig, ahol ma tartunk, ugye, amit a felvezetődben nagyon jól mondtál, hogy igazából bárhol, bármikor elérhetőek a filmek, és rengeteg tartalmat fogyaszthatunk ingyen vagy szinte ingyen az internet segítségével. Letölthetjük őket, magunkkal vihetjük, és ezeknek tényleg egy óriási választéka áll a rendelkezésünkre. Nyilván ez egy másik kérdés, amit érintettél is, hogy ebből vajon hogyan válogatunk, vagy mennyire minőségi ez a tartalom.
Beszélgettünk még a korai vágási technikákról, illetve a korai eszközökről is, korai filmes eszközökről. De milyen eszközöket használnak manapság, hogyan néz ki az eszközállomány?
Talán onnan indítanék, hogy nem véletlen, hogy ilyen tömeggel kapjuk a filmeket, hiszen sokkal elérhetőbb áron vásárolhatunk olyan eszközöket, amelyek alkalmasak a filmkészítésre. Ugye csak gondoljunk arra, hogy szinte mindegyikünk, hogyha előkapja a zsebéből a telefonját, akkor az már képes jó minőségű videófelvételt készíteni. Természetesen a mozigyártók, a komoly filmgyártók ennél sokkal komolyabb és sokkal drágább eszközöket használnak. De hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a film egyik fontos alappillér az maga a tartalom, akkor akár kezdő filmesek tényleg elérhető áron beszerezhető eszközökkel készítetik el alkotásaikat. Mint ahogy mondtam, nyilván itt óriási a választék. A telefontól kezdődően ugye az elérhető áron elérhető fényképezőgépek, amelyek képesek már videórögzítésre, de nyilván a dedikált videókamerák, vagy azok az eszközök, amelyek kimondottan mozifilmgyártásra vannak. Ugye a múlt heti adásban arról is beszélgettünk, hogy mai napig is használnak például filmes kamerákat, filmre rögzítik a felvételeket, de akár digitális felvétel terén is rengeteg olyan eszköz elérhető, amelyek segítik ezt a folyamatot.
De megjelentek új eszközök is az évek, évtizedek során, és itt gondolok például a drónokra. Ezek képesek most már teljes egészében kiváltani a helikopteres operatőröket, a helikopterekben levő kamerákat, illetve a drónokon kívül még milyen más vívmányok jelentek meg az idők folyamán?
Nyilván szerintem a legnagyobb fejlődés, vagy számomra a legizgalmasabb fejlődés, ez az úgynevezett rigek terén jelent meg. Ugye ez azt jelenti, hogy a kamerákat hogyan szerelhetjük különböző eszközökre, hogyan mozgathatjuk ezeket a kamerákat, és a drón is talán egy kicsit erőltetve, de ide sorolható, hiszen a kamerát a levegőbe röpítjük, és onnan készítünk látványos felvételeket. Azt szerintem a legtöbb esetben kiváltja például azt, hogy évtizedekkel ezelőtt azért helikopterre kellett ülnie az operatőrnek, és onnan kellett elkészíteni a felvételeket, főleg kis költségvetésű vagy kisebb költségvetésű dokumentumfilmeket, ma akár csak 5-10 évvel ezelőtt készült filmeket is mosolyogva nézünk, hogy a légi felvételek mennyire mozognak, mennyire érződik, hogy ez a helikopter nem tudott stabilan megmaradni, vállon volt ez a kamera, nyilván ez egy nehéz szituáció volt. Ezzel szemben ma egy akár 1 kiló alatt lévő drónt felröptetünk, és 4K-s felvételeket hoz le nekünk, amelyek stabilak, gyönyörűek, élesek, színesek, és nyilván abból kifolyólag már, hogy ezek mennyire aprók, rengeteg helyre be tudunk mászni, hát fák között repülhetünk vele, hegyek közé küldhetjük őket, úgyhogy nyilván ez egy óriási lehetőség a filmkészítésben, például a drónok, de mint mondtam, rengeteg más olyan eszköz jelent meg a filmiparban, mely izgalmassá teszi, hogy hova tudunk kamerát elhelyezni. Ugye már csak arra is gondolva, hogy ezek az eszközök egyre kisebbek. Nem kell 2-3 ember egy kamerának a mozgatásához, nem kell óriási állványokra, stabil állványokra tenni ezeket a kamerákat, hiszen akár most, ha a sportkamerákra gondolunk, amelyet lehet, hogy a hallgatók is ismernek, azok kézben, zsebben elférnek, olyan helyekre, olyan szögekbe tudjuk őket elhelyezni, amelyek teljesen új perspektívákat hoznak. Úgyhogy igen, talán ezeknek a perspektíváknak a megtalálásában óriási szerepe van az eszközöknek a fejlődésében. Hogy nem mindegy, hogy mennyire egyszerű ezekkel mozogni, nem mindegy, hogy ezeket milyen helyekre tudjuk elhelyezni, hogy ma egy olyan felvételt, hogy mondjuk a fióknak a perspektívájából készítsünk el valamit, és látjuk, ahogy benyúl a főszereplőnk a fegyverért, azt szinte se perc alatt meg tudjuk oldani. Lehet, hogy ez néhány évtizeddel ezelőtt komoly asztalos munkát is igényelt, hiszen úgy kellett kialakítani, hogy a kamera odaférjen, a világítás megfelelő legyen. Ma pedig lehet, hogy ezt a 4 cm x 4 cm kamerát egy fél perc alatt betesszük, egy kicsit kreatívan megvilágítjuk, és már megvan az a felvételünk, amiért máskor meg akár órákat vagy napokat dolgoztunk.
A kisebb méretű kamerákról jut eszembe, hogy megjelentek az évek során az akciókamerák is. Meglátásod szerint ez mekkora eredménynek tekinthető? Gondolok itt arra, hogy például, ahogy te is említetted, vannak olyan jelenetek, ahol ezek kimondottan hasznosak lehetnek. Nekem az autós üldözések jutnak eszembe.
Most, hogyha nagy produkciós hollywoodi filmekre gondolunk, akkor ott azért hozzátartozik a valósághoz, hogy nem azokat az akciókamerákat használják, amelyeket mi ismerünk, amelyet mondjuk elviszünk egy biciklizésen, egy síeléssel magunkkal, hanem ennél ezek sokkal komolyabb, nagyobb eszközök, amelyek nyilván ebből kifolyólag sokkal drágábbak is, hanem ezeknek pont ezek a rigek, ezek a rögzítő pontokat úgy oldják meg, és olyan megoldásokat találnak, amelyek képesek ezeket a kamerákat is rögzíteni. Most például nem tudom, mennyire említhetünk márkákat, de mondjuk a Red Komodo, az itthon egy mindenkit elvarázsol, és egy hú, micsoda eszköz. Egy arányaiban drága és minőségi kameráról van szó, ezt érdemes tudni, de mondjuk a komolyabb cégek ezt úgy használják, mint mondjuk mi a kis ehhez képest hozzáférhető áron megkapható akciókamerákat, hogy ezeket az eszközöket azt mondják, hogy a többi eszközhöz képest ez még relatív olcsó, és ezeket használják például akciókameraként, hogy autós üldözésnél mondjuk az autónak az oldalára, az órára, akár az aljára rögzítik ezeket. Egy másik autóra szerelnek olyan darút, amely ezt követi, ezt az eseményt. Szóval nagyon izgalmas technika, egy külön iparág épül erre, hogy ezek a kamerák hogyan építhetőek be különböző helyekre, hogyan mozgathatóak, hiszen azt látjuk ma inkább, hogy egyre kevésbé fogyasztunk olyan tartalmat, amelyek fix képek, hanem azt várjuk, vagy azt teszi akciódúsá sokszor a filmjeinket, hogy ezek folyamatosan mozognak. Most ezzel egyetértünk, vagy nem értünk egyet, nyilván ennek megvan a helye, de hogy ez, hogy a kamera mozgásban legyen, ez is egy külön, mondhatnám, hogy művészet, de leginkább ipar, ami ezt lehetővé teszi.
Térjünk vissza a stúdiókhoz és a stúdiómunkákhoz. Ezek hogy néznek ki napjainkban? Gondolok itt mind a felvételre, mind pedig az utómunkára.
Nyilván ugye említettük azt, hogy mai napig is használnak analóg gépeket felvételrögzítésre, de ugye azért a filmek többsége az most már digitálisan készül, és nyilván itt az utómunka is ezáltal most már egy teljesen digitalizált munkafolyamat, ahol számítógépek segítségével dolgoznak a szakemberek. Szóval ez azt jelenti ebben az esetben, hogy akkor a kis SD kártyára vagy digitális tárolóra elmentődik forgatáson az anyag, majd ez kerül ugye a vágóhoz, illetve az egyéb utómunkálatokra, a hangutómunkára, a fényelésre, és akár egészen odáig, amit talán említettünk is, hogy ma már ott tart, ugye az úgynevezett CGI, a számítógépes effektusok, megoldások, hogy olyan dolgokat varázsolnak akár a felvételre, ami eredetileg nem volt ott, és olyan minőségben, hogy ez szinte észrevehetetlen, vagy nem szinte, hanem talán tényleg sokszor észrevehetetlen számunkra, hogy az a forgatás alatt nem is ott történt, vagy nem ott volt az a kastély a háttérben, de néhány szakember természetesen rengeteg munkával és szaktudással, de ezt odavarázsolja nekünk úgy, hogy mi ezt észre se vesszük.
A zöld háttérre és a CGI-ra szeretnék én is kitérni, hogy ezek hogy is működnek a gyakorlatban, hogy lehet ezt elmagyarázni úgy, hogy érthető legyen. Hogyan működik a zöld háttér koncepciója, és hogyan működik a CGI, azaz hogy kerül oda abba a filmbe az a sárkány, ami egészen biztosan nem volt ott a filmezés pillanatában.
Igen, a zöld háttér, amit ugye legtöbben ismernek, és talán a legegyszerűbb példa, és rengeteg mozifilmben is láthatjuk ezt, ez az időjárás jelentés. Amikor látjuk, hogy az időjárás jelentő hölgy, úr besétál, és akkor jobbra-balra mutogatva azt mondja, hogy itt esik, és látjuk a kis felhőket a csepergő esővel, onnan jön a hidegfront, a melegfront, és nyilván ez nem ott történik valójában, hanem nagyon sok esetben ilyenkor például egy zöld hátteret használnak, vagy ahogy említetted, kéket, általában ez a két szín, amit használni szoktak, és akkor utólag számítógépes utómunkával kerül, akár élőadásban is a hölgy mögé, a térkép, a meteó, és nyilván ugyanezt ennél nyilván sokkal profibban, sokkal komolyabb eszköztárral, de hogy ezt használják a mozifilmek gyártásakor is. És ennek az a lényege, hogy nagyon egyszerűen megértsük, hogy a számítógépnek, ha megmutatjuk azt, hogy nekünk ezt a színt kell kiiktatni, akkor ő ezt felismeri a kép összes részében, például a zöldnek azt az árnyalatát, és akkor azt eltünteti, lényegben kiukasztja a képet. Talán ez a lyukasztás a legérthetőbb, hogy ezt szemléltetni tudjuk, és akkor ha alája teszünk, ugye, hogyha most arra gondolunk, hogy mondjuk kivágunk egy képből egy részt, és alája teszünk egy másik képet, akkor a két kép egyet fog alkotni, és a lyukas részen keresztül egy másik valóságot látunk. Ott például akkor megjelenhet a sárkányunk, ugye, amit most példaként hoztál, és ezt használják lényegében. Nyilván itt nagyon fontos a világítás, nagyon sok bakit is láthatunk azért. Valószínűleg, hogyha keresgélünk interneten, találunk ilyent, hogy akár példaként hoztuk az időjárás jelentést, hogy a szakemberünk egy zöld nyakkendőben jelenik meg, és akkor nyilván a zöld nyakkendőn is ott fogjuk látni a térképet, hiszen nem tudja elkülöníteni az a mesterséges intelligencia, amit ezt működteti, hogy most az akkor a háttérnek, vagy éppen a nyakkendőnek a része. Na ezért van az, hogy mondjuk egy mozifilm esetében ennél azért sokkal többet, és sokkal figyelmesebben, aprólékosabban dolgozunk ezzel.
Milyen eszközök segítik a CGI-nak a működését? A zöld háttérhez képest egy egyszerű vonal, mert ott valóban, ahogy a kifejezés is mutatja, egy zöld háttérre van szükségünk, és azzal lényegében megoldjuk a dolgokat, de a CGI tekintetében hogyan rajzoljuk meg azt a sárkányt maradva ennél a példánál, vagy azt a kastélyt? Annak érdekében, hogy élethű legyen, milyen pontokat kell felvenni ezen a digitális, virtuális térképen, úgymond.
Ugye ennek is nagyon sok módszere van. Először a kétdimenziós CGI, hogyha már ezt a szót használjuk. A kétdimenziós számítógépes megoldások terjedtek el, majd később megjelentek ennek a 3D-s hatást keltő, vagy akár háromdimenziós megoldások. Talán a Jurassic Park volt az első olyan nagy áttörés, amelyet talán a legtöbb hallgató ismer, és akkor megjelentek a dinoszauruszok, és azok láthatóak voltak. És azért mondom, hogy az első, hiszen azelőtt is nyilván rengeteg megoldást használtak, de itt úgy jelentek meg, amit te mondtál, hogy egyáltalán voltak bábok. Nem volt lényegében a forgatás, úgy kellett menekülni, és nyilván ez biztosan nagyon nehéz a színészeknek, hogy úgy menekül valami elől, hogy ez nincs ott. De hogyha azt vesszük, hogy mondjuk akár napjainkban eljutottunk oda, hogy szereplők nem különböző maszkokat vagy jelmezeket viselnek, hanem akár utómunkával kerül rájuk az adott jelmez, akkor az történik, hogy rögzítik az ők mozgásukat, akár az arcizmaiknak a rezdüléseit. Animációs filmekben is láthatunk például erre megoldásokat, amikor nagyon élethűen mozognak a mosolya, hogy megjelenik a kis figurának az arcán, a szeme, ahogy mozog az arca, vagy az állatoknak a mozgása. Általában itt az történik, hogy egy színész ezt eljátsza, az ő izmainak a rezdüléseit, az apró kis mimikákat is rögzíti ez a számítógép, majd ezt viszi át lényegében az animált kis figurára. De természetesen ez lehet egy teljesen elképzelt figura is, úgyhogy rengeteg olyan izgalmas módszer van, amiről valószínűleg az ebben jártasak órákig tudnának mesélni, és mi valószínűleg felét se értenénk, hiszen ez tényleg egy nagyon összetett folyamat, és azt látom, hogy filmek költségvetéseinek nagy részét most már akár erre fordítják. Nyilván bizonyos műfajokban, hiszen nem mindenhol igényli a film ezt a fajta megoldást, de hogy ez tényleg egy olyan varázslatos, lenyűgöző világot tud elénk varázsolni, amely kicsit a lehetetlent is képernyőre viszi a számunkra.
A jövőben, a jövő filmkészítésében akkor még nagyobb hangsúly kerülhet a digitális idézőjeles cselekre, a CGI-ra, meg a zöld háttérhez hasonló megoldásokra?
Biztos vagyok abban, hogy igen, hiszen ez egyre jobban működik, és sok esetben azt látjuk, hogy még mindig olcsóbb, mint komoly trükköket létrehozni, alkalmazni, és a színészek szempontjából is, hiszen olyan dolgokat képesek így véghez vinni, ami lehet rengeteg egyéb trükköt, megoldást igényelne, vagy olyan helyzetbe hozna, ami akár veszélyes is, és akkor így igazából számít utómunkával megoldják ezt. Nyilván ez nagyon a hétköznapokra nézve nagyon érdekes, hiszen akár néhány kattintással az interneten ma már olyan mesterséges intelligenciákat elérünk, hogy mondjuk feltöltünk egy régi fényképet, és akkor az megmozgatja. Szóval láthatjuk dét nagytatánkat mondjuk jobbra-balra nézni, akár kisebb szövegeket elmondani, ami megint egyszerre ijesztő, és egyszerre varázslatos is számomra, hiszen szinte bárkit animálhatunk, újra létrehozhatunk, szövegeket adhatunk a szájába. Szóval itt jön be az a kérdés, és lehet, hogy egy kicsit elkanyarodunk a témától, de szerintem nagyon fontos, hogy mindig az anyagoknak a hitelességét is megnézzük. Hiszen ami használható a filmiparban, az nyilván használható máshol is. És főleg itt az internetes tartalmakra gondolok, hogy hányféle tartalommal találkozunk, és akkor mi az, ami hiteles, és mi az, ami nem.
Ejtsünk egy pár szót arról is, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanását követően román kereskedelmi tévécsatorna hozta le azt a hírt képanyaggal, ahol az látszik, hogy az egyik hadsereg légitámadást hajt végre egy másik területen, addig, hogy kiderüljön, hogy ez a felvétel egy videójátékból származik.
Igen, és ez is sajnos nem sajnos. Most ebben az esetben sajnos azt támasztja alá, hogy milyen szinten tart ez a filmes technológia, hogy egy videójáték számára is képesek olyan élethű bejátszásokat, kis filmeket, intrókat, összekötő anyagokat készíteni, amelyek annyira valósághűek, hogy már-már nézőként nem is tudjuk elkülöníteni, hogy most egy filmet látunk, egy animációt látunk, és igen, szóval, hogy érdemes ezt tényleg a megfelelő kritikus gondolkodással kezelni.
A múlt műsorban is volt szó a vágásról. Ez hogyan néz ki napjainkban, illetve mennyit segít a digitális világ, vagy a másik oldalról mennyit nehezít a CGI és a zöld háttér?
Ha egy hétköznapi felhasználó esetében beszélünk, akkor nyilván a CGI az általában túlzás, hogy CGI technikákat használunk, de hogy akár bizonyos programok, bizonyos szoftverek már adnak olyan lehetőségeket, amelyek különböző cseleket, apróbb megoldásokat lehetővé tesznek tényleg hétköznapi felhasználók számára is. A filmesiparban, a komolyabb munkák során ott nyilván minden apró lépésnek megvan a maga szakembere, szóval a vágó, akiről én azt szoktam mondani, hogy ő egy nagyon jó dramaturg kell legyen, de a vágó az kimondottan csak azzal foglalkozik, hogy az az anyag összeálljon, hogy legyen eleje, közepe, vége, és tudja, hogy melyik képet követi. És akkor külön szakember foglalkozik azzal, hogy milyen legyen ennek például a színvilága, hogyan fényelje ezt. Külön ember foglalkozik akkor például a CGI jellegű számítógépes utómunkával, és minden apró mozzanatnak, lépésnek megvan a maga szakembere. Önmagában a vágás technikái, a vágásnak a logikája, azonban azt mondom, hogy ez még mai napig is visszanyúlik oda. És mondom, most kimondottan a vágásra gondolok, hogy lett 25 felvételünk, és abból a 25 felvételből hogyan rakunk össze egy félperces kis összeállítást, akkor igazából ez ugyanazt a törvényszerűséget követi, mint ezelőtt, akár 40 évvel, 50 évvel, 60 évvel.
Szerintem sok hallgató fejében felmerül az a kérdés, hogy de hogyha nekünk fél percre, egy percre, 10 percre van szükségünk, akkor miért kellene ide különböző vágóképek, miért kell 10 perc készanyaghoz felvenni mondjuk 1 órát, vagy 1,5 óra nyersanyagot?
Azért, hogy a néző lehetőleg a legjobbat kapja. Szóval, hogy most nyilván ez műfajtól is függ, de általában azért azt kell tudni, hogy ha csak egy beszélgetést rögzítenek, egy egyszerű televíziós beszélgetést, ott is lehetséges, hogy van egy-két olyan gondolat, ami mondjuk a néző számára kevésbé tenni érthetővé ezt a beszélgetést, de hogy a rádióban is nyilván hallgatnak biztosan akár nálatok is olyan beszélgetéseket, ami egy vágott beszélgetés, és egy adott pontra koncentrál, és akkor azt úgy rakják össze a hallgató számára, hogy a lehető legérthetőbb legyen, legyen, a lehető legszórakoztatóbb legyen, és ugyanez van a televízió vagy filmiparban is. A filmnél nyilván még az is hozzátartozik, hogy többször felvesznek egy jelenetet, hiszen a színésznek jobban sikerült, kevésbé sikerült jól, de lehet, hogy mindegyik jól sikerült, de a rendező azt mondja, hogy próbáljuk meg így is, próbáljuk meg úgy is, és lehet, hogy megpróbálják 25 féleképpen, és majd a vágóasztalnál eldönti, hogy melyik az, ami leginkább működik abban a filmben. Nagyon apró kis eltérések is megváltoztathatják a nézőben azt a befogadási mechanizmust, hogy éppen hogy viszonyul ehhez a filmhez, még akkor is, hogyha ez nagyon sokszor nem is tudatosul. Nem mindegy az nekünk, hogy hogy jövünk ki a moziból, hogy tetszett ez a film, nem tetszett, tetszett, de valami zavaros volt, és hogyha valami zavaros volt, akkor vajon ez tudatos rendezői szándék volt, vagy éppen csak nem sikerült jól kiválogatni a jeleneteket. Úgyhogy ez mindig nagyon nehéz. Ha pedig mondjuk dokumentumfilmről beszélünk, akkor nyilván nem tudjuk, hogy mi miután következik, rengeteget kell forgatni, és abból kell majd összerakni úgy az eseményeket, és fájó szívvel sokszor lehet, hogy épp legjobb felvételeinket kell otthagyni a vágóasztalon, és nem azokat publikálni.
Ne feledkezzünk meg a kamerákról, illetve a lencsékről sem. Megvan, hogy milyen felhasználáshoz milyen kamera és milyen lencse kell? Ha igen, akkor mi nevezhető egy bevált receptnek egy bizonyos helyzetben?
Én azt szoktam mondani, hogy nincs bevált recept, az a jó, hogyha ha kísérletezünk. Nyilván vannak, hogy az alapobjektív az 50 mm-es objektív, és vannak olyan dolgok, amik általában mindig működnek. Hogy azt szoktuk mondani, hogy igen, széles látószöggel nem készítünk mondjuk portrékat. De itt is azt mondom, hogy az a kérdés, hogy mit szeretnénk elmondani, hogy mit és hogyan szeretnénk elmondani. A legfontosabb szerintem az a tudatosság, hogyha valaki erre adja a fejét, ezzel szeretne foglalkozni, akkor ismerje meg, hogy mire képes, milyen hatás kelt az egyik objektív, milyen hatást kelt a másik, és ennek megfelelően majd egy tudatos döntés legyen az a választás, hogy mit fog ő használni, hiszen nagyon sokszor ezeknek az amúgy létező néhány szabálynak a felrúgásával tudunk izgalmasat, újat alkotni, olyan dolgokat létrehozni, ami akár tényleg olyan hatást vált ki, amit mi szeretnénk, de nyilván ehhez azért, mielőtt bárki félreérteni hozzá tenni, hogy azért ezeknek az alapismereteknek a szüksége szükséges, szóval, hogy a szabályokat úgy kell felrúgni, hogy ismerjük őket, és akkor ez egy tudatos döntés.
Kihagyhatatlannak tartom, hogy beszéljünk a telefonokról, hiszen a technológiai cikkek piacán talán itt történt a legnagyobb fejlődés az utóbbi egy évtizedben. Mostanra egyes gyártók azt állítják, hogy akár filmet is lehetne forgatni az általuk gyártott telefonnal. Valóban eljutottak erre a szintre az okos telefonok? És ha igen, lehetséges az, hogy a jövőben kiváltsák a mai nagy kamerákat, hogy ilyen piacosabban fogalmazzak?
Nem, nyilván nem fogják ezeket kiváltani. Nyilván ez egy nagyon jó reklámstratégia, egy marketingstratégia, hogy megpróbáljuk elmondani, hogy ugyanarra képes az apró kis telefon, mint az óriás mozikamerák, de nyilván nem véletlenül van méretbeli különbség, nem véletlenül van árban különbség, már csak abban gondolkodva, hogy mondjuk egy telefont hogyan tudunk kézben tartani, hogyan tudunk felszerelni bizonyos eszközökre, milyen opciókat érünk el az érintőképernyőn keresztül, és ez mennyire van kézügyben, és ehhez képest mondjuk egy kimondottan erre a célra megalkotott eszköz, pedig ehhez képest hogyan működik. Óriási különbségek vannak, ezzel szemben valóban képes a telefon nagyon jó minőségű képet, videófelvételt rögzíteni, úgyhogy megfelelő türelemmel, odaadással és kreativitással én azt mondom, hogy lehet telefonnal is jó filmet készíteni. Ugyanakkor azt is mondom, hogy szerintem soha nem fognak, ha csak ez nem egy reklámstratégiának a része, nem csak egy tudatos kísérletnek a része, nem fognak telefonnal készíteni. Nyilván vannak reklámfilmek, vannak rövid filmek, akár vannak olyan sorozatok, ahol kísérleteznek, hogy egy adott epizódot leforgatnak egy adott gyártónak a csúcskategóriás telefonjával, és igen, ezek nagyon jó alkotások lesznek, megoldható, de itt is, hogyha a kulisszák mögé nézünk, azért azt látjuk, hogy ez nem azt kell elképzelni, hogy akkor előveszi az operatőr a zsebéből a telefont és leforgatja a filmet, hanem rengeteg eszközt legyártanak, rögzítik, mozgatják, kiegészítik ezeket a telefonokat, hogy valóban elérjék azt a hatást, amit szeretnének, de én azt mondom, hogy például egy kezdőfilmes esetében, most ha van néhány fiatal hallgatók között, aki azt mondja, hogy van egy jó ötletünk, írtunk egy kis forgatókönyvet, és lehet, hogy egy rövidfilmes pályázatra ezt jövőben neveznénk, de nincs több tízezer eurós kamerafelszerelésünk, akkor én azt mondom, hogy bátran igen próbálkozzanak azzal, hogy vegyék el a telefont, legyenek elően kreatívak, nézegessék YouTube-on, hogy milyen tutoriálok vannak, hogyan világítunk, hogy sokszor az a tudás, amit az eszköz köré tudunk építeni, sokkal fontosabb, mint az, hogy éppen milyen eszköz van a kezünkben. Nagyon érdekes kísérlet ítéletek is vannak erre, hogy mondjuk egy kezdőnek odaadnak egy csúcskategóriás kamerát, és egy profinak pedig akár egy telefont, és akkor összehasonlítják a végeredményt, és azért az a tapasztalat, hogy a telefon felvétele még mindig jobb lesz, hogyha megfelelő kezekben van, mint a profi kameráé, úgyhogy az ember talán még mindig fontosabb az eszköznél, még akkor is, hogyha a szoftverek, az eszközök tényleg néha meglepő újításokat hoznak.
Lehet, hogy engem most az operatőrök és a fényképészek meg fognak kövezni, de hogyha automata módban használunk egy filmes kamerát, és automata módban használunk egy telefont, amiben ugye már benne van a mesterséges intelligencia, és benne van egy bizonyos automatikus korrekció, akkor melyik eszköz fog győzni? Tegyük fel, hogy ugyanannak az embernek a kezébe adjuk ezeket.
Én mindenkit szoktam óvaintani, hogy az automata módot használja. Nyilván, hogyha ez egy családi fénykép, akkor nincs ezzel semmi gond, hogyha egy kiránduláson el szeretnénk kattintani néhány fényképet, és ez nekünk nem a hobbink, vagy ezzel foglalkozunk, akkor nyilván azt szoktam mondani, hogy nyugodtan, ha fényképezőgép, akkor tekerd oda a kis zöld kockára, ugye mi általában az automata módot jelenti. A telefonnal se szenvedjél, mert tényleg az az igazság, amit mondtál, hogy olyan háttér, olyan rendszer dolgozik már ezekben az eszközökben, amelyek tényleg pillanatok alatt felmérik, megoldják, és egy egészen jó képet adnak a kezünkbe, a rendelkezésünkre bocsátják ezt. De hogyha ez tényleg egy kreatív feladat, ahol én akarom befolyásolni, hogy mit hogyan, akkor igen, akkor vegyem a fáradtságot, és próbáljam meg én beállítani az eszközt, és azt a képet hozzam létre, azt a felvételt készítsem el, amit én megálmodtam, ne azt, amiről éppen a telefonomban dolgozó mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy jó. Egyébként én azt tapasztalom, hogy nyilván ez eszközfüggő, hogy milyen fényképezőgépet használunk, mit nem, de hogy talán a telefonok esetében sokkal inkább adnak erre a technológiára, sokkal inkább fejlesztik ezt a szoftveres hátteret, hogy megoldja helyettünk, hogy az automata mód minél jobban dolgozzon, hogy azt felismeri, hogy fényképezünk, vagy éppen embert fényképezünk, hogy akkor ez egy ember van a képen, három ember van, szóval hogy rengeteg dolgot felismer. Nyilván ez egyre inkább gyűrűzik át a fényképezőgépek piacára is, de nem véletlen talán, hogy a telefonokból indul, hiszen minél inkább haladunk a profi eszközök irányába, annál kevésbé hajlamosak az emberek arra, akik már erre áldoznak, hogy mondjuk a gépre bízzák a döntést, hiszen azért vették meg azt a akár több ezer eurós felszerelést, hogy azt ők irányítsák, ők használják, ne helyettük oldja meg a munkájukat.
Hogyan változhat a jövőben a filmforgatás, a mesterséges intelligencia és a telefonok fejlődése tekintetében, illetve látsz-e arra valós esélyt, hogy egyes kamerákba mesterséges intelligenciát építsenek be?
Biztos vagyok benne, hogy igen, sőt, ugye tényleg egyre azt látjuk, hogy törekszenek arra, és vannak ebben olyan megoldások, ami valóban nagyon sokat segít. Most ha arra gondolunk, hogy most már fesztiválon is volt olyan animációs film, amit mesterséges intelligencia hozott létre, akkor igen, elgondolkodhatunk, és tényleg itt erről nagyon hosszan lehetne beszélgetni, hogy vajon hol tart, vagy hova tart a filmkészítésnek, de akár a fotózásnak a jövője, hogy meddig van még szükség akár a kreatív szakmára, amiről azt gondoltuk, hogy nem, hát nyilván hogy az egyszerű összeadást megoldja a számítógép, de azért nem lesz kreatív. És azt látjuk, hogy igen, az az izgalmas talán a mesterséges intelligenciában, hogy tanul, és tényleg olyan dolgokat rak össze, és készít el akár helyettünk, ami egyszerre lenyűgöző és ijesztő, hogy ismételjem önmagamat. Hogy igen, biztosan, hogy idővel rengeteg olyan dolgot meg fog oldani, miről azt fogja majd gondolni akár a filmipar, és itt iparnak kell nevezzem, hogy olcsóbb, hogyha ezt egy mesterséges intelligenciára bízzuk, mint hogyha 5-6 ember dolgozna egy fél évet ezen. Fog jutni, ahogy azt látjuk, ugye a film fejlődése, indultunk itt a kezdetektől napjainkig, hogy ahogy apránként szivárgott be a hangos film, úgy valószínűleg apránként be fog szivárogni, és ki fog váltani akár szakemberek munkáját is az, hogy szoftveresen megoldhatóvá válik sok minden.
Nem véletlenül hoztam be a mesterséges intelligenciát, hiszen, ahogy te is említetted, animációs filmet már tud készíteni, de tud zenét komponálni, és tud egy bizonyos zajból képeket elővarázsolni. Ennek fényében lehetséges az, hogy valamilyen játékfilmet, nem animációra gondolok, hanem valós szereplőkkel, vagy olyan filmet, ami jelenleg valós emberi húsvér szereplőkkel készül, készítsen a mesterséges intelligencia valamilyen tanulási tapasztalat alapján. Tegyük fel, hogy például megtanulja Morgan Freeman mozgását, kinézetét, és azt komponálja át egy másik játékfilmben, ahol már ő volt a forgatókönyvíró, a rendező, az operatőr és a vágó is.
Igen, itt most még bejön, amit te mondasz, az az érdekesség, hogy azt mondtad, hogy húsfér szereplőkkel, hogy azért azt megnézném azt a forgatást, ahol mondjuk egy számítógép mondja a színésznek, hogy éppen mit csináljon, vagy mit nem. Biztosan, hogy egy izgalmas kísérlet lenne. Igen, hogy itt azért van egy olyan emberi tényező, amit még szerintem nagyon nehéz kiiktatni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek erre kísérletek. Már ezt nem nevezném mesterséges intelligenciának, hanem mondjuk sokkal inkább egyfajta ilyen gekként, vagy fricskaként működik, de mondjuk olyan oldalakat találhatunk, ahol mondjuk művészfilmeket generál, és akkor ad nekünk egy forgatókönyvet. Igazából azért mondom, hogy ez egyfajta fricska, hogy mondjuk minden művészfilmes közhelyet összegyűjtöttek, és akkor egy adatbázisból ezeket összeollózza nekünk egy egyszerű weboldal, és akkor kapunk néhány másodperc alatt egy művészfilmet, vagy egy művészfilm szinopszist, amit akár leforgathatnánk. De igen, ahogy animációs filmet rakott már össze mesterséges intelligencia, mondom, ez a húsvér szereplő és a számítógép közötti kapcsolat, az még egy kicsit így az én fantáziámnak lehet, hogy távol áll, vagy egy kicsit nehézkésnek látnám ezt a munkafolyamatot, de elméleti síkon lehetségesnek tartom, igen, hogy ez eljön. És tényleg olyan ütemben fejlődik, hogy kár adok rá lehetőséget.
És arra, hogy a mesterséges intelligencia a korábbi filmek tapasztalatai alapján kiváltsa a színészeket is a filmből.
Azon kezdünk el gondolkodni, és tényleg itt egy ilyen olyan telepre evezünk, ahol most csak így elmélkedhetünk, és gondolkodhatunk azon, hogy vajon milyen. Hogy igen, mivel ugyan az az egyik fő jellemzője, hogy tanul, hogyha mondjuk megtanítunk neki a filmtörténet összes filmjét, mondjuk egy adatbázisba feltöltjük, ezeket ellemzi, megadjuk neki a paramétereket. Ez nagyon nehéz, mert ezt ugye emberileg azért meg kell adni ezeknek a kereteit, hogy vajon mi alapján tudja ezt értékelni, elemezni, akkor igen, izgalmasnak találnám, hogy mondjuk mi lenne az a film, amit egy igazából egy szoft összegyúrna az eddig létező összes filmből a szerinte legjobb filmé, és mondjuk ennek az összesnek a tapasztalatából. Igen, ez egy érdekes gondolat, hogy mondjuk ez lehetséges lenne, hogy mi volt az a sztori, ami leginkább működött, az összes mi az, ami közös a jó filmekben, az a szereplő éppen férfi nő, az a szereplő hogyan nyilvánul meg, mennyire happy end vagy sem a vége, hogy ezeket mind kiellemezni, összeollózni, ez egy óriási feladat, amit valószínűleg egy ember nem is fog elvégezni, akkor lesz erre esetleg eredmény, hogyha tényleg ezt egyszer egy számítógép végzi el. Nem tudom, én elképzelhetőnek tartom, hogy lesz egy olyan elvetemült néhány ember egyszer, aki erre rászánja magát, és időt, energiát fog abba ölni, hogy ezt egyszer megoldja. Én megnézném azt a filmet, szóval kíváncsi lennék, hogy mit is hozna össze egy ilyen futtatás.
Térjünk vissza a mai világ vizeire, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy miért jó az egy televízió csatornának, hogy utólag online is közzéteszi a saját gyártású tartalmait. Gondolhatunk itt akár magyarországi tévécsatornákra, amelyek saját gyártású sorozatfilmeket készítenek, de egy egyszerű híradó vagy a már sokat emlegetett időjárás jelentés is saját készítésű tartalom kategóriába tartozik.
Nyilván szerintem felismerték azt, hogy azért azt látjuk, hogy a különböző streaming szolgáltatók azok ugye talán a koronavírusnak köszönhetően részben, de hogy egyre nagyobb közönséget hódítanak meg, és az embereknek kevésbé van már ideje, vagy egyáltalán türelme arra, hogy megvárják, hogy a hétfő este 7-kor kezdődő sorozatukat megnézzék, és következő hétfő este 7-kor megint leüljenek, hiszen egy egészen átalakuló, vagy televíziózás kezdetéhez képest már átalakult életvitelben élünk, mozgunk, és sokkal kényelmesebb az, hogy én ha este 8-kor érek haza, vagy éppen a következő nap éjfélkor, akkor leülhetek és megnézhetem kikapcsolódásként mondjuk a kedvenc sorozatomnak a legújabb epizódját, vagy ha van egy hétvége, amikor nem szeretnék kimozdulni a lakásból, akkor akár egy reggeltől estig egy teljes sorozatot elfogyaszthatok. Ezt lehetővé teszik a streaming szolgáltatók, és nyilván ez óriási konkurencia a televíziónak. És neki nyitnia kellett a fiatalabb generáció fele, azok fele, akik mondjuk már nem szeretnék, mint ahogy felvezetődbe is mondtad, hogy rengetegen élünk úgy, hogy nincs szerződésünk kábelszolgáltatóval, nincs televízió otthon, akkor ezeket a személyeket is valahogy meg kell szólítani, el kell jutni hozzájuk, és akkor felismerték, hogy ez egy új lehetőség, egy új platform, amikor létrehozhatunk weboldalt, ott kínálhatunk a számukra tartalmat, és nyilván ez lehet előfizetős tartalom, de lehet az is, hogy teljesen ingyen, ha már abban is elkészült televíziós gyártás számára, de ezen a felületen újabb reklámfelületeket tudnak ők értékesíteni, eladni, és nyilván egy olyan közönséget megszólítani, akit valószínűleg, hogy a televízió képernyője elé már nem tudnak tudnak leültetni.
A streaming szolgáltatások mellett van egy másik feltörekvő trend, amit én személy szerint még a Netflix vagy a más videó megosztó szolgáltatásoknál is sokkal erősebbnek érzek, ez pedig a közösségi média, amelynek révén bárki lehet filmes szakember, hogyha felnézünk a Facebookra vagy az Instagramra, ott is egyre nagyobb arányban jelennek meg ezek a rövidebb vagy szép lassan már hosszabb videók is, hogy ne beszéljünk a rövid videó megosztó felületek királyáról, a TikTokról. Mennyire károsíthatja ez a hagyományos filmnézést, és milyen sebeket ejthet a szakmán? Vagy esetleg pont ez az, ami segítheti a filmes szakembereket is abban, hogy még jobbak legyenek, hogy fel tudják venni a versenyt a közösségi médiával, mert véleményem szerint itt egyértelműen versenyről beszélünk most már.
Nyilván nagyon sokat sírattuk, és most itt szóba jött a koronavírus időszaka, például a mozit, amikor nem volt lehetőség moziba járni, és akkor azt mondtuk, hogy kész, most valószínűleg végleg átveszik a streaming szolgáltatók a hatalmat, aztán azt láttuk, hogy amikor azért feloldották a korlátozásokat, és lehetőség volt moziba menni, akkor az emberek vágytak arra a közösségi élményre, hogy közösen nézzenek például meg filmeket, utána legyen alkalmuk akár néhány szót váltani, megbeszélni, elemezni, vagy egyszerűen csak utána közösen elfogyasztani egy italt a film hangulatában még, úgyhogy nem halt meg, hál' Istennek a mozi, működnek a streaming szolgáltatók, én bízom abban, hogy egyik felület nem fogja kioltani a másikat, sőt, biztos vagyok benne, hiszen azt látjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy mondjuk a TikTokról is nagyon sokan, hogyha rá akadnak egy adott témára, erre vannak most már mérések is, hogyha mondjuk ott valakit elkezd érdekelni egy adott téma, az utána YouTube-on fog következő lépésként keresgélni, és onnan hosszabb, mélyebb tartalmakat próbál abban a témában fogyasztani, és akkor valószínűleg, hogy a YouTube után legyünk optimisták, lehet, hogy könyveket fog elővenni, könyvtárba fog menni, és ez magával vonhat akár egy olyan pozitív fejlődésnek a lehetőségét, ami azt mondom, hogy jó lehet. Hogy TikTokon 11 másodpercben, most már talán vannak hosszabb videók, felkelti az érdeklődésemet, mondjuk az adott témánk a filmkészítés, és akkor onnan azt mondja, hogy átmegyek YouTube-ra, megnézek néhány tutoriált, megmarad bennem néhány kulcsszó, felkelti az érdeklődésemet, és lehet, hogy a következő lépésben akár rátalál a digitális világra, meghallgat egy beszélgetést, könyveket fog elővenni, olvasni fog, és majd néhány év múlva pedig ő mesél itt a filmkészítésről, mert hogy ennek akár a szakértőjévé válhat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az egy óriási lehetőség és haszon, hogy megtalálható most már szinte minden az interneten. Csak megfelelően kell keresni. Hogy nagyon sok, akár oktatás szempontjából olyan technikai, aprólékos technikai lépéseknek az oktatása, amelyek mondjuk nemrég még nélkülözhetetlen volt, hiszen nem volt máshonnan, ahonnan megtanulni. Ezek most aprólékosan lépésről lépésre, akár több nyelven elérhetőek mondjuk a YouTube-on, és aki ezt igazán szeretné tudni, az már nem kell feltétlenül mondjuk egyetemet végezzen, hanem megtanulja. És tényleg a csemperakástól a videóvágásig minden ott van a YouTube-on, és lépésről lépésre elmagyarázza. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell nyilván szakemberektől tanulni, de hogy nagyon jól lehet onnan alapozni, vagy lehet onnan fejlődni, új utakat keresni. Úgyhogy én bízom abban, hogy nem oltja ki egyik a másikat. Az tény is való, hogy talán a YouTube-bal kezdődően is még mindig az egyik legnagyobb felhasználótáborral rendelkező közösségi oldal az maga a YouTube, ha ezt nevezhetem közösségi oldalnak egyáltalán, de hogy Romániában talán, hogyha most nem akarok butaságot mondani, több mint 13 millió YouTube felhasználó van. És ez egy óriási szám. Ezek az emberek pedig ott nyilván tartalmat fogyasztanak, és ezeknek az embereknek egy része pedig tartalmat gyárt. És ez nagyon izgalmas, amikor akár egy TV csatornával, aki óriási költségvetéssel dolgozik, óriási stábbal akár, felveszi a versenyt egy otthon, egy személyben ülő ember, aki akár a webkamerával, a laptopjába beépített webkamerával kezd tartalmat gyártani, de hogy tud annyira újszerű lenni, tud olyan a közönség számára izgalmas tartalmat készíteni, amely lehet, hogy felveszi az egyébként óriási költségvetésből, óriási energiákkal készülő műsorral a versenyt. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon izgalmas felület a YouTube, nézni azt, hogy milyen trendek vannak, mi az, amire az emberek kaphatóak, milyen tartalmakat fogyasztanak. És most nyilván azt a kérdést itt feltetted, hogy vajon ez most rombolja az emberi ízlést, vagy éppen segíti ennek a kialakulását, nagyon nehéz választ adni, mert azért a televízióban is látjuk, hogy van ilyen csatorna is, meg olyan csatorna is, hogy ott is fogyasztatunk igazán jó tartalmat, de igazán divatosan mondva trash, az a szemét tartalmat. De hogy lassan az az igazság, hogy nem lassan, hanem már beszélünk arról, hogy a szemét is egyfajta művészeti ágán növi ki magát, ami elég ijesztő, így a kettőt együtt említve.
Még egy gondolat erejéig maradjunk a TikToknál, hogy ha egy néző, felhasználó megszokja ezeket a rövid 11 másodperc, vagy akár most már azt hiszem 5 perc a felső határ a TikTokon, amilyen terjedelmű videót meg lehet osztani, megszokja ezt az időintervallumot, és utána ő vár egy új impulzust, valami mást, valamit, ami megint felkelti az érdeklődését. Egy idő után nem esik át a ló azon oldalára, hogy csak ennyi időre tud koncentrálni egy bizonyos dologra, azaz egy 90 perces film már túl hosszú lesz számára?
Azt mutatják a különböző felmérések is, hogy az az idő, amit egy adott témára fordítunk, amennyit koncentrálni tudunk egy adott témára, az egyre inkább lerövidül. Ez nyilván minden szempontból kihívás, ugye akár a filmkészítés, akár az oktatás szempontjából. És igen, részben ez az internetes tartalmaknak köszönhető vagy tulajdonítható, hogy olyan szinten vágyunk az ingerekre, az újdonságokra, a változásra, hogy nem akarjuk már 11 másodpercnél tovább nézni, hanem folyamatosan görgetünk és nem töltünk időt. Nemrég például láttam egy talán Instagram által közzétett mérést, hogy valamivel kevesebb, mint 1 másodpercet töltünk el egy fényképnek a megnézésével. Hát akkor most képzeljük el, amíg ideális esetben azt mondom, hogy menjünk el kiállításokra és múzeumokba és fotótárlatokra, és ott jó elidőzni egy kép előtt akár 10-15 percet. Most ehhez képest az Instagram, ahol járazuljunk és folyamatosan görgetünk, az milyen befogadást és milyen mértékű és minőségi befogadást tesz lehetővé. Úgyhogy igen, nagyon nehéz olyan tartalmat készíteni, ami köti a nézőt. Sajnos én azt látom, hogy a streaming szolgáltatóknál is nagyon sok olyan tartalom jelenik meg, aminek az a lényege, hogy könnyen fogyasztható legyen, divatos legyen, és eladható legyen, és lehetőleg olcsó pénzből előállítható, mert nyilván az üzleti modell ezt követeli meg, vagy az ipar ezt követeli meg. Azért még én bízom abban, hogy vannak azok az elvetemült filmesek, és azért most ez nem csak a TikTok miatt, hanem évtizedek óta arról beszélhetünk, vagy igazából a film megjelenése óta arról beszélhetünk, hogy ez egy ipar, hogy ebből pénzt próbálnak az emberek kicsalni, nem csalni, mert nyilván szórakoztatnak, pénzt kapnak érte, de hogy azért vannak azok az elvetemült filmesek, és én bízom benne, hogy mindig is lesznek, akik valami újat, valami minőségét, valami igazi tartalmat szeretnének adni, amely után akár napokig képesek vagyunk gondolkodni, újra gondolni dolgokat, kimozdulni azokból a buborékokból, amelyek egyébként pont a kis YouTube, Facebook, TikTok és egyéb csatornáink bezárnak minket.
Összegezzünk. Hogyan látod a film, a filmes szakma és a filmes szakemberek jövőjét a mesterséges intelligencia és a közösségi média fényében?
Én óriási kihívást látok itt, főleg a szakemberek részéről, hogy ők tényleg megtalálják a helyüket, hogy lépést tudjanak tartani. Szerintem ez a legnehezebb, hogy folyamatos átalakulás van, és ezzel lépést tudjunk tartani, az új eszközöket felismerni, használni ezeket. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok embernek a munkáját sajnálatos módon ki fogja váltani a mesterséges intelligencia, de akár az egyszerűbb, ennél sokkal egyszerűbb számítógépes, robotizált megoldások is, hogy egy híradóban már úgy mozog a kamera, hogy nem kell 3 ember, aki ezt mozgassa, hanem egy egyszerű elektromos sín ezt például megteszi 3 ember helyett, úgyhogy az a maradék, nem tudom én, 2 ember, az pedig újra kell értelmezze és gondolja a saját feladatkörét, hogy merre tudunk lépni és lépést tartani.
Legyen ez a zárszó, Szilárd, köszönöm, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen, és nézzünk jó filmeket!
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ benne, Szigeti Szender Szilárd doktorandusszal, filmes szakemberrel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és nekünk át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.